ahol hely van színházi belépő. Jó napot kívánok, ezt a műsort hallják, Stuber Andrea vagyok, és szeretettel köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Szervét Tibort és Tóth Ildikót.
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen! Abban a fajta műsorban vagyunk, amikor eredetileg egy színészt hívok vendégnek, aki most Szervét Tibor volt, és aztán ő megnevezi azt a kedves színész partnerét, akit szeretne itt a kis szűk körünkben egy beszélgetésre vendégül látni. Megmondom őszintén, hogy engem kicsit meglepett, hogy Szervét Tibor Tóth Ildikót hívta, mert voltak épp először találkoztatok színpadon együtt a Romantikus Komédia című előadásban, de megértettem ebből, hogy ez minden bizonnyal egy nagyon jól sikerült színészi partneri egymásra találás ebben az előadásban. Bólogatnak, ezt kérem hanggal is megerősíteni.
Igen.
Igen, én is azt mondom, hogy igen.
Jó, ezt fogjuk még egy kicsit ragozni. Megkérdeztem Bálint Andrást, hogy került sor erre a dologra, és úgy jól le lehetett képzelni, hogy ő szívesen van együtt olyan színészekkel, akik az ő színházában vagy most vannak, vagy régebben voltak, és ez voltak épp a Romantikus Komédia végjáték előadásán meg is látszik, mert csupa volt, vagy sok igen, számos igen. Volt Radnóti Színházi színész van benne, Takács Katalin, Csankó Zoltán, és Létai Dóra is megfordult ott abban a színházban. És ezt találta ki, hogy ti találkozzatok, akik voltak épp nem találkoztatok még soha. Mert úgy gondolta, és így is bizonyosodott be számára, hogy jót fogtok tenni egymásnak a színpadon. Már most sokat felvezettem már, most akkor tessék most valamit mondani. Vágni. Igen, most például Ildikó azt nyilatkozta, hogy elsősorban azért vállalta el ezt a feladatot, mert a Szervét Tibornal való találkozás nagyon izgatta őt, mert voltak épp csak színpadon látta őt.
Most nagy szemekkel nézni.
Igen, és miben láttad őt például, és...
Hát láttam egy Osztrovszki darabban, tehát a Radnótin láttam több darabban. Most hirtelen csak az Osztrovszki jut eszembe egyébként, de most láttam a Naftalinban is. Most az elmúlt hetekben.
Tibor várakozóan néz, hogy hát ha lesz ebből még valami dicséret is.
Nem várakozóan nézek, ezt én nem tudtam. Azt a nyilatkozatot nem olvastam. Az, hogy ő ezeket látta, nem tudtam.
De tudod, ezek ilyen udvarias nyilatkozatok, amikor megkérdezik. Igen, és akkor az emberekkel valami rövid
mondani, és apró helyes.
Ilyen rövid három mondatban kell mondani, hogy miért vállal-e valamit. De hogy komolyra fordítjuk a szót, de nem komolyabbra, mint kéne, hogy ez természetesen ilyenkor az ember megkérdezi, hogy ki fogja rendezni, mi lesz ugye az anyag, a darab, milyen rész vár az emberre. És hát a legfontosabb az elkövetkezendő 2-3 hónapban a partnerek. Nagyon fontos, mert ugye jó szereposztás az fél siker, ahogy Székely Gábor tanította a rendező hallgatóinak, ami belénk is átcsöpögött, és ez tényleg így van, nagyon fontos a partner, hogy kikkel dolgozik az ember. És én valóban nagyon kíváncsi voltam a Tiborra, mert soha nem dolgoztam, csak láttam, és nagyon szerettem, amit ő művel a színpadon. Ennyi.
Egy trekket visszaugrok. Azt mondhatod, hogy csodálkoztál azon, hogy miért az Ildi. Pedig a Radnóti Színházban, ugye ennek azóta az volt a indukciós izé, pedig a Radnóti Színházban hány és hány szerepet játszottam nagyszerű kolléganőkkel. Most a legközelebbi ilyen nagy találkozásom az ő. Tehát az, ami aktuális, az, ami életben van. Tehát nem 5-6-8-10 évvel ezelőtti élmény, hanem a mostani.
Maga a munka, a próbaidőszak, gondolom.
Maga az Ildivel való találkozása, uh-huh. Vele való próbálása, vele való csaták, az előadások mindenféléje, ami ezt kiváltotta, hogy miért, hogy őt gondoltam elhívni vendégnek. Én a rádióban találkoztam vele először, és nagyon mély élmény volt számomra, ezt el is mondtam neki.
Igen, így van.
Már nem emlékszem, hogy mit vettünk föl. Kettős nagy élmény volt, ez egyik a Kállai Feri bácsi és a Sinkovics Imre játszottak egy testvérpárt, az egészen frentikus volt, és az Ildi egyike volt azoknak a szereplőknek, akik őket körülvették, és én nagyon nagyon nagy, ezeket majd vágjuk, ugye?
Nem.
Ne kergess az őrületbe.
Nem vágjuk ezt. Kicsit késve jöttél. Ildikónak elmondtam, hogy ez egy élőbeszéd jellegű
nem
rádió. Nem vágjuk. Nem.
Szentséges
de
mama.
Semmi olyat nem mondtál, úgyhogy most ne fogj bele befejezni. A szentséges mamákba, mert eddig semmi olyat nem mondtál, amit ki kellene vágni.
Nagyon nagy élmény volt ez az együtt rádiózás az Ildivel, annyira, hogy én hetekig gondoltam rá, hogy ki lehet ez a nő. Sose találkoztam vele előtte. Aztán mi játszottunk együtt a Radnóti Színházban, de arra nem emlékeztem, mert azon abban effektíve nem találkoztunk.
Én emlékszem. Egyébként
negyedik
nővér című dal volt, és azért úgy kicsikét találkoztatok is, mert Ildikónak volt egy kevéssé lírai szerelmi jelenete, amiben te énekeltél oroszul.
Hát ott voltál a színpadon,
tehát legalábbis igen. Láttad, nem?
Nem láttad? Paralább mögött. Én azt sem tudtam, hogy ki van benne a színdarban, amelyek zárt jeleneteink voltak.
A végén még a társas táncban, mondjuk így.
És ott volt igen. Még egy. És láttam egyszer
szóval
az új
nem
színházban.
Láttad, mondhatom, jó volt abban a Tóth Ildikó.
Láttam egyszer az új színházban. Igen. Ezek voltak. És nagyon megörültem, amikor az Andris mondta. Most ez persze úgy hangzik, mint a szokásos egymás fényezése, pedig ez nem az. Ezek vegy tiszta igazságok, hogy a papacsomban legyen itt egy mondat. Tényleg így van, nagyon nagy élmény. Ők elme.
Azt mondta Bálint András, most így próbálgatom ezt megfogalmazni, hogy azért is nagyon jónak találta ezt a párost, mert Ildikó nagyon komoly, szigorú színésznő, akinek egyáltalán nincsen vígjátéki tapasztalata, tehát gyakorlatilag nem játszott el ilyesmit. Tényleg és keresett? Hogyha a Tibor esetleg hajlamos lesz egy kicsit majd túlzásokba esni, vagy nem emlékszem, mit mondott, biztos valami sokkal szebbet és diplomatikusabbat mondod, akkor az Ildikó ott lesz, és rajta tartja a szemét, és rendben lesznek a dolgok. Azt is említettem még, hogy a kémia nagyon működik közöttetek. Ezt szoktam, nem először hallom ilyen jó partneri viszonyban, hogy kémia, és lehet, hogy azért, mert nem értek ehhez a tantárgyhoz vagy tudományhoz, de nem tudom, hogy ez volt a kép, mit jelent, mit értetek ez alatt, amikor azt mondjátok, hogy partnerek között a kémia.
Én se értek
működik.
Hozzá, csak ugye hallottam egy ilyet például, hogy az Egyesült Államokban, vagy ilyen a nagy, ahol nagy filmipar működik, ott mindig letesztelik a partnereket túl azon, hogy ki milyen színész vagy, nem tudom én mi, hogy egy filmben, hogy egész egyszerűen az a két ember, akár nő-férfi, de akár két férfi vagy két nő, és itt, tehát hogy van-e, tehát jó fajta pozitív vonzalmak és irányultságok vannak-e. Tehát vannak olyan kémiai dolgok, amik úgy határoznak meg embert, ami miatt az egyik ember taszítja a másikat, a másik meg nagyon rettenetesen vonza.
És ezt exaktan megmérik, vagy
hát
tesztelik?
Erre vannak ilyen jelenetek, vagy tesztek, aha, amit tulajdonképpen a jelenlévők is tudnak, hiszen ez nem arról szól, hogy titokban, és akkor majd utána elemezzük, hanem ezek olyan gesztusok, vagy olyan pillantások, tehát olyan apró, pici-pici dolgok, amit elvileg nem lehet elhazudni, vagy nagyon-nagyon nehéz. Tehát azok működnek, vagy nem működnek.
Tehát átmennétek egy ilyen
teszten. És
akkor
az Andris szerintem ilyesmire gondolt, hogy...
Igen. Ez megmagyarázhatatlan. Lehet játszani szerelmi jelenetet mindenféle partnerekkel. Lehet szereplésből is megcsókolni valakit, lehet a jelenet miatt és a megírt történet miatt megfogni valakinek a kezét, de sokkal jobb, hogyha az ember amúgy is szívesen fogja meg a másik ember kezét. Mert ez a bizonyos valami, amit úgy hívott a Bálint András, hogy a dolgok kémiája, vagy a két ember közötti kémia, ez ezt segíti. Ezt olyan hosszan igazából kifejteni nem nagyon tudnám, ez ennyi, ez uh-huh. van, és ezt az ember elkezdi érzékelni, és jobb érzés így játszani, nem biztos, hogy a néző ebből a percipiál bármit, pontosan fordítva fogalmazva, nem biztos, hogy azt érzékeli, hogyha ez nincs. Mármint ennek a hiány.
Gondolod, ez nem jön le?
Nem tudom, nem tudom igazából megállapítani. De az biztos, hogy jót tesz pillanatoknak, jót tesz a dolgok igazságainak, jót tesz a dolgok szépségének és az érzelmi azonosulási felületeknek, hogyha ez létezik.
Most itt közbevetőleg elmondom, mert lehetnek hallgatók, akik egyáltalán nem ismerik a darabot, meg az előadást, amiben ti együtt játszotok, hogy ez egy bulvárvígjáték, egy igen színvonalas, sikeres Bernác Léd nevű szerző írta, és a két főszereplő, akit ti játszotok, egy színdarabíró páros. Eredetileg a férfi az, aki sikeres szerző, és aztán idővel megismerkedik ezzel az eredetileg tanítónő foglalkozású hölgyel. És akkor az életük és együtt dolgozásuknak egy olyan 10, vagy nem tudom hány évét követjük le, ami alatt a kapcsolatuk így úgy változik, és hát tulajdonképpen elejétől fogva valószínűleg egy látás szerelem, de egy nehezen működő kapcsolat, és akkor a végén van egy happy end, lehet mondani?
Nyitott a vége.
Nyitott a vége. Azért kérdezem, mert nem emlékszem már rá annyira.
Nem tudjuk, hogy ez happy endnek nevezhető-e. Tehát valahogy olyan a két ember kapcsolata tényleg 10 éven keresztül, hogy ők csodálatos pár. Elkezdtek jól együtt dolgozni, és utána ezen a hajózási útvonalon elkezdtek együtt élni. De nem mind férfi és nő, mind a kettőnek megvan a maga külső kapcsolata, a maga kapcsolata, a maga igazi házassága. A férfinak gyerekei születnek, és ők soha nem bújnak ágyba tulajdonképpen így szánt szándékkal, és azért, mert a vonzalmak és vágyak összefele taszítják, és passzírozzák őket, csak a legvégén. És az meg nem lesz egészen patent. Szóval az meg nem sikerül. Tehát minden jó közöttük. Nagyszerűen lennek. Nagyszerűen tudnak együtt lenni, együtt élni, csak pont az, úgy van megírva a színdarab, hogy pont a szex, az nem működik köztük.
Uh-huh. No, ez egy vígjáték jól megírt figurákkal, és sok vicces helyzettel, és rengeteg szövegpoénnal. Azt hallottam, hogy ez annyira nehéz dolog neked, Ildikó, aki ennél sokkal fajsúlyosabb dolgokat játszottál, hogy például azért van, lehet, hogy ez hülyeség, de hogy azért van egy második szünet is, amit igazából egy ilyen vígjátékban nem feltétlenül igényelnénk, mert neked muszáj egy kicsit feltöltődni, meg pihenni, olyan nehéz ez.
Ez így pontosan így nem igaz, hanem volt arról szó, hogy esetleg próbáljuk meg kettőbe játszani, mert hogy az anyag az tulajdonképpen nagyon könnyedén elviselni, és a nézőknek is lehet, hogy könnyebb lenne. Engem, és amikor erről így beszélgettünk, és megkérdeztek róla, hogy ketté oszthatnánk-e valahogy a darabot, én azért tiltakoztam ellene, és ez most lehet, hogy nagyon hülye hangzik, mert hogy sokkal strapabíróbbnak kéne lenni, vagy sokkal jobb fizikai felkészültséggel kéne állni, de egyszerűen rendkívül strapás. Tehát azt érzem, hogy tehát nem bírnám beszéddel és mozgással. Uh-huh. Tehát, hogy ez furcsa, mert tényleg kilefelé úgy tűnik, hogy ez egy könnyed beszélgetős darab, és én úgy elfáradok, és annyira leizzadok, de tényleg a bugyi míg, hogy át kell öltözzek, és ennyi levegőt kell vegyek, hogy újra neki tudjak futni. Ez furcsa, mert tehát tulajdonképpen ilyenfajta elfáradást a darab közben én nem is éreztem, meg kell, hogy mondjam.
Mondja a színésznő, aki fantasztikus drámai szerepeket játszott el, és akkor ezt nevezik könnyű műfajnak. De ehhez mit szólsz, Tibor?
Én szívből egyetértek. Itt olyan fordulatszámot kell húzni, olyan, és ez nem egyszerűen egy a beszédsebességet jelent, hanem azt jelent, hogy a létezésnek és az energiáknak valami olyan szintjét és feszültséget kell tudni produkálni ahhoz, hogy a néző ne unatkozzon, több ok miatt. Egyrészt azért, mert a társalgási darabokat ma már pusztán a szellem miatt nem követik az emberek. Tehát annyiféle akcionált műfaj ér el hozzánk, hogy most már az, mint a 60-70-es évek, 80-es évek elején, hogy egy igazán szellemes Bernard Shaw vagy egy Oscar Wilde pusztán a verbális és az agyi, intellektuális humor miatt lenyűgözte az embereket. Most már ez nem nyűgözi le. És olyan sebességű élethelyzetekbe vannak ők beleírva és belekergetve, ahol muszáj nagyon komoly motorokat működtetni. És ez túl a fizikai energián, ami ahhoz kell, hogy úgy tele tudjál beszélni 600 embernyi nézőt, mert nagyon nagy a tárgy a színház, hogy ők érezzék, hogy te velük közölni akarsz valamit, az nagyon komoly izomtónusokat követel. Hirtelen az operisták jutottak eszembe, azért akadt el egy pillanatra a hangom, de ők még ennél is komolyabb erőbefektetéssel dolgoznak. Tehát az éneklés az még több ennél. Plusz nagyon nagy érzelmi amplitúdok vannak odaírva, amiket be kell járni. Hiába végjáték, különös kényszerképzettem, hogy a drámai szituációkban ugyanilyen érzelmi amplitúdókat és egymástól való távoli helyzeteket kellene tudni bejárni, csak azokat általában össze szoktuk nyomni valami fajta feszültség miatt, az áróját mindjárt be is zártam. Szóval tényleg nagyon kell húzni. Nagyon ott nagyon rá kell melegíteni a teljes testedet. És rengeteg minden történik. A két hát, ember.
Igen, meg tulajdonképpen akár a show darabokat, vagy az Oscar Wilde darabokat nézzük, azok sem pusztán, ugye nem pusztán intellektuális darabok. De ahogyha nem akarom összehasonlítani, és nem is kell sem Csehovval, sem Molière-rel, vagy akár a Mizantróppal mondjuk, ahol ugye nagyon-nagyon a verbalitás, mint olyan, vagy a gondolatok közlése ugye nagyon-nagyon elsődleges, de az igazán, igazán jó és fantasztikus daraboknál azért az intellektualitás és az érzelmi telítettség és töltettség, és plusz egy olyan intuitív állapot, ami a próbák során is végig kell, hogy kíséri az embert, de tulajdonképpen este 7-től 10-ig is ott kell legyen, lebegjen, mint egy jó angyal. Ennélkül a hármas fogat nélkül persze végig lehet vágtatni egy előadáson, csak akkor meg minek. És azok az energiák, meg azok a zsigeri dolgok, amit az embernek kötelessége, mert szakmai feladata este 7-től 10-ig föléleszteni és lázba hozni, ezek az energiák, ahogy az előbb is kérdezted, vagy valahogy így volt erről szó, ezek óhatatlanul lemennek a nézőtérről, vagy a színpadról a nézőtérről, és ezek tudnak működni. És akkor egy este olyan nagyon szép és jó lesz, és elszáll, egy másik este meg kevésbé ugyanaz az anyag.
És plusz játszunk a nézőkkel. Plusz játszunk a nézőkkel. Tehát azt is állandóan kalibrálni kell, hogy ők mennyire vannak velünk az adott pillanatban.
A vígjátéki munka nehézségeiről beszélünk, de most közben egy kis zenét beadunk. We'll be right back. ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják Szervét Tibor és Tóth Ildikó. A vendégeim és a partneri viszonyukról beszélgetünk. Eddig a romantikus komédiáról volt szó, arról a nagy sikerű előadásról a Thália Színházban, amelyet Bálint András rendezésében játszanak, és volt szerencsénk megtudni azt, hogy az egy naív kis elképzelés, ha az ember azt gondolja, hogy egy könnyed vígjátékot, a közönségnek könnyed szórakoztatást nyújtó vígjátékot eljátszani, az egy könnyed munka, mert ez nem így van. Be is egyébként jutott eszembe, túl szeretnék jutni most már a romantikus komédián, de eszembe jutott ez, ami ez a fizikai, meg állóképesség, amikről szó voltak, hogy be is kell beszélni vajon az embernek, mint hogy egy énekes beénekel egy operához, egy ilyen darabhoz, be is kell beszélnie magát, vagy azért ezek a technikai adottságok bármikor megvannak?
Hát, hogyha valaki estéről estére játszik, és kész benne van, akkor ez mindenki egyénileg dönti el, hogy mire van szüksége aznap estére, úgyhogy ez teljesen szabadon választott.
Neked van olyasmi, ami a romantikus komédia előadáshoz szükséges, Ildikó?
Hát mivel előtte nagyon ritkán játszunk, különböző okok miatt, nem azért, mert nem szeretnék a nézők nagyon nézni. Ugye az ember szépen lelkesen készül otthon, és én elmondom mindig a szöveget, és próbálom hangosan elmondani, mert én például nem játszom olyan sokat szerintem, mint a Tibor, tehát egyszerűen, hogy az embernek az izmaiban, a száj körüli izmokban benne legyen a történet, plusz meg a fejében is. Tehát ezt mindig megcsinálom, de ez mondjuk minden előadás előtt, minden előadással.
Tibor, készülsz el valahogy?
Én szerencsésebb helyzetben vagyok azáltal, hogy tényleg rengeteg előadásban vagyok és dolgozom, de egy kicsikét mindig beszédtechnikázok. Egy kicsikét mindig, egy negyed órát mindig becsukom a szememet előtte. Hogy mindenkinek megvan, szerintem minden színésznek megvan az a fajta, hogy is mondjam, receptje, amit az adott este, lehet, hogy ez előadásról előadásra különbözik, lehet, hogy mindig ugyanaz, amit az adott este alkalmaz ahhoz, hogy munkaképes legyen. Tehát az, hogy nyitva legyen. Nem is tulajdonképpen, nem is az arra a szerepre fókuszál, hanem úgy általában legyen nyitva arra, hogy mi történik kettőnk között, mi történik ma. Tehát, hogy ne egy repetíció legyen, egy kényszeres repetíció az egész, ami megdöglesztené az egészet.
Tehát szoktátok meglepni egymást előadásról előadásra? Játékban?
Mindig van egy villanás, vagy mindig van
apróságok ezek, igen.
Vagy amikor azt érzékeljük, hogy jó, a másik most valahol valami mást, ez lehet fönt, lent ez a más, valami mást hordoz. Tudod? Tehát, hogy egyszerűen azt most valahogy jobban mondta, akkor az kicsit úgy meghívja az embert. Kicsit alul van, akkor meg azt hívja meg az embert. Kicsit te ott lapu voltál, akkor én jöttem gyorsabban. Ő volt lapu, én jöttem gyorsabban. Tehát mindig van valami.
Kicsit mi volt?
Lapu.
Lapu?
Lapu. Hát a lapu az. Nem, az egy közkeletű szó. Lapu az azt jelenti, hogy
ebben a szövegkörnyezetben
ennél lehet fényesebb is, azt jelenti a lapu.
Hanyadik előadásnál tart ez a produkció? Körülbelül régóta?
Hát nyáron volt bemutatva, akkor egybe volt 8.
A 20 körül?
A 20 körül lehet szerintem.
Megy ez máshova is, vagy csak a Thaliában játszatok? Ez egy utazó produkció, vagy nem? A Thaliában van a helye, és ott van.
Thaliában volt eddig a helye, meg ott reméljük, hogy ott is marad, de most történetesen március végén megyünk Kecskemétre. Tehát úgy tűnik, hogy elkezdik majd egy kicsit utaztatni.
Közönség mindig egyformán nagyon szereti?
Nem, szerintem. Hullámzó. De a hullámzásnak tehát az amplitúda az viszont szűk, tehát nem annyira széles szerintem. Tehát úgy többnyire azért.
Igen, kedvező. Tehát van, amikor igazán nagyon jönnek, és nagyon kacang, és az egész nagyon élvezetes, mert ugye ez visszafelé is áramlik az energia, amit már nem először említünk, amikor ők úgy érzik, hogy hajrá, akkor ők vissza is táplálják a színpadot a lelkesedésükkel, meg az együttlétükkel és a figyelmükkel. Amikor meg nem annyira, akkor nekünk kell egy kicsit jobb többet befektetni ahhoz, hogy a végén érezzük, hogy jó, van, azért tetszett nekik.
Van olyan, hogy tehetséges közönség, meg kevésbé tehetséges közönség?
Én nem hiszek benne. Valamitől homogén a közönség, az kétségtelen, tehát különböző közönségek vannak, de nem hiszek abban, hogy a ma esti emberek bénák voltak, és miattuk mi nem bírtunk elég jók lenni. Ebben nem hiszek.
Én sem. Van olyan, amikor persze van, tehát az ember így próbálja elemezgetni, hogy az aznapi este azt gondoljuk, hogy jól ment az előadás, és hogy mégsem azt érezzük, vagy nem azt halljuk, hogy olyan visszajelzés jött volna energiákba, amit nem elvártunk volna, vagy amit vártunk volna, De hát ezek olyan titkok, hogy szerintem ez kifürkészhetetlen. Mert hát beszélni kell róla, meg jó, de...
Nem tudom, van-e ennek a darabnak folytatása, de éppensége lehetne romantikus komédia 2, vagy ilyesmi, abba boldogan belemennétek, ha azt is be kellene mutatni? Vagy nem kellene, szól, ha azt is.
Én boldogan.
Hát, hogyha legalább ilyen jól meg lenne írva, tehát viszonylag, igen, akkor persze, abszolút. Bár az ilyen 1-2-3-4-ekben, tehát a legtöbb példa az bizonyítja a filmeknél is meg, hogy talán nem mindig olyan sikeresek, hogy több bört lenyúzni ugyanarról az anyagról, de természetesen nyitottak a lehetőségek és a csatornák.
Na, azt tervezem, hogy lassan elhagyjuk a romantikus komédia témát, és előtte egy kicsit megint zenélünk. Mi nem hallgatjuk a zenét, de most elárulom Tibornak, hogy a Kóruszlány című musicalből hallunk számokat, mert ez jutott eszembe rólad, amikor így a főiskolás éveket. Na jó, sok minden más is, de hát játszottál főiskolás vizsgaelőadásban a Kóruszlányban.
Is nem is tudom például úgy hallgatni, hogy meg ne hatódjak rajta. Az egy annyira szuper élmény volt nekünk. Talán az egyik legszabadabb főiskolás esténk volt. Az a 3, amikor a Kóruszlányt játszottuk.
Az volt, azt hiszem, az utolsó vizsga előadásotok már így a vége felé.
Igen.
Igen. Most ebből hallgathatnak meg a hallgatók egy számot. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy most a Rádió Q-ban, Stuber Andrea vagyok, én vezetem, és itt ül velem szemben két kedves színészem nekem, Szervét Tibor és Tóth Ildikó, akik egymásnak is kedves színészei úgy tűnik, mert a színpadi partnerségről beszélgetünk velük. Ezt ők a romantikus komédiában mostanában tapasztalták meg, mint élményt egymással. No, de most egy kicsit vissza akarok menni a pályájuk elejére. Tibor 1988-ban végzett egy Kerényi osztályban, Ildikó pedig 1990-ben színetár osztályban. És ti a főiskolán nem találkoztatok? Tibor az elején elmesélte, hogy egy rádió felvételen.
Nem.
Tehát nem, te neked azért lejjebb jártál, nem volt meg, hogy ott van az a fiú, az ember általában iskolákban fölfelé ismeri.
De meg volt, Kerényi osztály abszolút meg volt, meg Kerekes Évi, Nagy Kálózi Eszter, tehát itt tudok is sorolni, hogy kik jártak abba az osztályba, de nem, annyira el voltunk foglalva, vagy mindenki annyira dolgozott olyan keményen, és mivel ugye ti kettővel, tehát amikor ti negyedévesek voltatok, akkor én másodéves voltam, és az első két év az még zártabb, még elszigeteltebb, még a főiskolán belül is valahogy, legalábbis akkor, amikor mi jártunk. Tehát csak bent voltunk az osztályterembe, és tényleg levegőt se vettünk, vagy nem mentünk ki.
No, aztán a pályátokon volt egy olyan hely, ahol elkerültétek egymást, pedig találkozhattatok volna, ez a Radnóti, Radnóti Színház, ahol Tibor már elég hosszú ideje vezető színész, azt lehet mondani, Ildikó pedig a pályáját ott kezdte, és az első 4 évet ott töltötte. Hogy fogalmaznátok meg, Tibor, neked mit jelent a Radnóti Színház, ha szabad egy ilyen nagyon hülyén hangzó kérdést föltenni?
Hát nekem anyám helyett anyám és nagynéném helyett nagynéném. Vigyelj, a legtöbb időt, tulajdonképpen több időt töltök most már Radnótiban, mint az összes addig egyébként nem kevés színházban együttvéve.
Te mikor szerződtél oda?
97-ben.
97?
Igen?
Az már 14 év, igen.
Nem.
De.
Na jó.
94-től 97-ig voltál a Víg Színházban, előtte 2 évet Miskolcon, előtte Független Színpad.
Előtte pedig Szeged.
Előtte pedig Szeged, igen.
Szóval én nem régiben úgy elemeztem ezt a kapcsolatot, mint egy igazán klasszul működő házasságot, és ennek minden pozitív konnotációjával, szóval, hogy izéjével, velejárójával együtt, nagyon-nagyon sok jó van benne, és az a kevés rossz, ami meg van benne, az meg változatosság kedvér kell is. Tehát vannak mélypontok, voltak olyan időszakok, amikor nem szerettük egymást, a Radnóti Színház meg én, ezt muszáj ilyen megszemélyesített értelemben használni, mert én belőlem például kiment, volt egy időszak, amikor azon kaptam magam, hogy nem nagyon érdekel már az egész úgy, ahogy van. Tehát ilyen foglalkozásszerűen vagyok színész, ami utálatos egy érzés volt, ahhoz képest meg pláne, hogy az imént említett főiskolára úgy kerültem be, hogy harmadszorra, és a kezemet alig tudtam szétvenni a boldogságtól, annyira összeottszolt, amikor kimondták, hogy engem fölvettek. És azon kaptam magam ehhez képest nem tudom hány évvel, hogy tulajdonképpen olyan megfáradt férj vagyok, bemegyek a Radnóti Színházba, főteszem a lábam az asztalra, sört iszok, és nézem a tévét. Szóval már egy kicsi képletesen fogalmazva. De utána ez elmúlt. Én akkor mentem ki például pár hónapra Angliába, és elmúlt ez a rossz érzés. Nem lehet egy helyről az élet minden spektrumát érintő erőket összeszedni. És nekem utána, mikor az kiderült, hogy nem lehet egy színházon lógva, se neki nem jó állandóan, se nekem nem jó állandóan. Nem lehet egy színházon lógva lenni, utána jött ez a kis vérfrissítés, és akkor elkezdtem például teljesen váratlanul, vagy ehhez képest, vagy ezzel furcsán egybeesve, különböző más színházakba játszani, és az nagyon jó érzés volt. Így aztán mostan nagyon pazar.
Most itt közbevetek egy mondatot, amit Valló Péter mondott nekem, és nagyon tetszett rólad. Azt mondta, hogy attól, hogy te kicsit késve kerültél a pályára, tehát hogy harmadszorra vettek föl, meg előtte a színművészeti főiskola előtt egy jogi diplomát szereztél, tehát hogy attól, hogy kicsit késve kerültél a pályára, olyan vagy, mint amikor öreg szülőknek lesz gyerekük. Hogy nagyon meg tudják becsülni.
Aha, igen. Nem mondhatnám, hogy tisztára értem.
Nem, Ildikó, te érted, értettem, nem? Tehát, értettem, hogy az más, igen, egy, igen. Egy idős, a idős korban kapott gyerek, mint amikor valaki fiatalon.
Tehát a színészetet magát.
Tehát az egyáltalán, az igen, a színházat, a munkát, most próbálok egy kicsit attól ez elbillenteni, amit te mondtál, hogy nem feltétlenül, vagy nem mindig a férj vagy ott, aki felcsapja a lábát az asztalra, és sört iszik, és nézi a meccset, hanem az a időszülő vagy, aki ragyog attól, hogy neki van egy gyereke. Hú, most már ez nagyon tág hasonlat lett már, de próbáltam egy kicsit árnyalni ezt, amit az előbb magadról mondtál. No, tehát foglalkozási ártalomként volt olyan időszak az életedben, amikor úgy elég volt abból, hogy ott vagy egy színházban folyton, és egyik szerepet játszod a másik után.
Igen.
És akkor elmentél a Karinthy Színházba, meg a Madách Színházba, meg...
Volt egyszer régen egy Karinthy Színház. Aztán az első tulajdonképpen megbízható szeretőm, ha szabad ezt a hasonlatot tovább használni, az a Budapesti Kamara Színház lett, ahol Valló Péter rendezett egy Hampton darabot, az Emberbarátot, és az csodálatos élmény volt azt játszani.
És már nincsen?
Most vettük le, 200 valahány volt, 12 év után.
11 évig ment, igen.
Igen, nagyon-nagyon sokáig ment. Akkor utána például van ez a Thália Színház, vagy van a Libikóka, a Dobokatával a Pince Színházban. Akkor lett megint egy ilyen Csoda pillanat a Madách Színházban, ez az Őrület, a Spamelo című musicalben Artúr király. És ez mind-mind segít ahhoz, hogy egyrészt hát végtelenül különböző területei a színészetnek az én számomra kinyíljanak, másrészt segít nekem ahhoz, hogy ne fáradjak bele egyfajta monotóniába, és ez nagyon-nagyon jót tesz, és hozzátesz az én boldogságfaktoromhoz ezen a pályán.
Mit mond erre Ildikó, aki viszont az utóbbi 10 évben vagy nem is tudom.
Anyátlan és apátlan.
Nem, ezt nem, én nem. Inkább azt mondanám, hogy sokféle színházba, sokféle jó munkatárshoz, sok jó szerepre elment az országban ide-oda. Mert én ezt így kívülről hát,
igen,
így
hát
látom.
Akkor az nem olyan váratlan, hogyha én erre azt mondom, hogy nekem meg igazából ez hiányzik rettenetesen. Ez a, tehát, hogy ahogy gyerekkorunkban ugye voltak a szüleink, volt az iskola, voltak a barátaink. Tehát voltak közösségi körök és helyzetek, ahol lehetett találkozni. És ez nekem ez a fajta állandóság, hogy legyen egy hely, egy család, egy másik család, vagy második család, ahol az ember tartozik, ahol tudja nagyjából, hogy hol a helye, és hogy ez mennyit változhat és fejlődhet. Szóval nekem ez nagyon-nagyon sokat, nagyon-nagyon hiányzik. Tehát tulajdonképpen én azért szoktam mondani, hogy rettenetesen vágyodom arra, hogy valahogy az embere, vagy valahogy társulat közeli állapotba kerüljek, és nyilván nagyon megnyírbálta az ebbéli érzéseimet az is, hogy azért legtöbbször én úgy próbáltam darabokat, jobban úgy játszottunk darabokat, hogy azok nem nagyon éltek meg 20-25 előadásnál többet. És nem azért, mert nem sikerült előadások lettek volna, hanem egyszerűen azért a vidéki színházak többsége, hát például a Kecskeméten, ahol játszottam, ott 25 előadást tudnak bevállalni bérletbe, aminek azért a háromnegyed része nagyon-nagyon nehezen megtölthető, tehát nem lehet azt mondani, hogy teliházzal, teltházzal megy. Kaposváron annak idején 19 volt a bérlet, Szombathelyen talán 18 vagy 19. Tehát ha csak nem egy olyan anyag vagy darab, és hát azért ez legtöbbször mégiscsak inkább a könnyedebb, vagy a szórakoztató, vagy a kevés gondolkodást, vagy ott létet igénylő, tehát inkább csak az elbűvölő darabok tudnak esetleg ennél többet menni, mondjuk egy vidéki színházban. Én, aki mondjuk ilyen szempontból el voltam kényeztetve, és hozzászoktam, hogy a Radnóti Színházban, vagy az Új Színházban, vagy most például a Katonában vendégként játszom az Ivanovban, egy Csehov darabban, ami a jövő hónapban a 150. előadást fogja megélni. Tehát emiatt nekem rettenetesen sok keserűségem lett így a színházzal kapcsolatban, és az elmúlt 5-6 évben én nagyon sokat, majdnem minden évben dolgoztam, Tatabányán voltam, amikor 2-t is, és ott még ezt a nagyon szerény, sokszor 15 előadást sem tudtuk elérni, mert egyszerűen nem lehet ott többet ebből eljátszani. És ezt minden színházban alkotó ember pontosan tudja, hogy egy előadás azért, hogy a 10. előadás körül kezd úgy összerázódni, és elindulni egy olyan úton, ami vagy afelé vezet, hogy sürgősen nevezik az előadást, vagy afelé vezet, hogy igenis 100-szor meg 150-szer is el lehet játszani. És az ehhez kapcsolódó gyakorlás, vagy az ehhez kapcsolódó jó, tehát én belőle elszoktam attól, vagy most érzem ennek a hiányát rettenetesen, hogy a Radnóti meg az Új Színházban attól, hogy 15-20-24, közel 30 előadásom volt egy hónapban, nyilván máshogy viseli ezt az ember, amikor 20 éves, meg 30-valány éves, de tehát ugye állandóan egy jófajta olyan stresszes, jó állapotban voltál, amihez hozzá voltál szokva. Most például, hogy én kevesebbet játszom, és ritkábban játszom, hát mert meghalok, mert az olyan szívinfarktus közeli állapotokban. Tehát a Taki, a Takácskat, meg a Tibisnél azt csodálkoznám, hogy én miért izgulok ilyen rettenetesen romantikus komédia. Hát azért, mert ez a gyakorlás az hiányzik, és az kell az embernek. És hát kell, hogy egy előadás az embernek a vérévé váljon, és na szóval nekem, tehát én pont az ellenkezőjét, nekem ez rettenetesen jelzik.
Egyébként neked volt ilyen nagyon hosszú szériád, mint például a Tibornak az Emberbarát, ami 10 évig ment? Ezt azért kérdezem, voltak ennek kapcsán azt szeretném kérdezni, hogy egy ilyen nagyon hosszú szériában maga az alakítás az érezhetően leköveti az életed, meg a te változás. Tehát 10 év alatt egy ember sokat változik, meg az élete is. Hát és így vajon ez úgy meglátszik az ilyen hosszú szériákban az alakításokon? Kérdezem, lelkes naívan.
Tehát úgy, hogy merőben mássá változik az alakítás, vagy az előadás, az természetesen nem.
Hogy másról szól neked, és esetleg a nézőnek is, amit belőle.
Az embernek a szerephez való viszonya az változhat, vagy finomodhat, vagy egyre bonyolultabb és gazdagabb tud lenni. Én például most ismét az Ivanovot említsem, mondjuk én abban 2005-ben ugrottam be, tehát azt is jó szervvel most már több mint 5 éve játszuk. Tehát akkora változás ment végbe, olyan értelemben annyit mélyült és gazdagodott az egész előadás, ami egészen elképesztő és csodálatos, és ennek ilyen tetten érhető mondatokban megfogalmazható gondolatait nehéz is elmondani, mert ez nagyon-nagyon pici, sok kis mozaikszerű pici apróság, ami fényesít egy alakítást, vagy hogy kell mondani.
De az Emberbarátot végig egyformán szeretted játszani?
Igen. Igen, sőt jobban. Mert ez egész különleges alak volt ő számomra, nagyon különleges helyet is foglal el. Ez a Filip nevű furcsa nyelvtanár, vagy mi a fene, ő nem is nyelvtanár volt, valami professzor. Csak azért vagyok kicsit elbizonytalan, hogy megint egy angol nyelvész professzort próbálok a Pygmalion című színdarabban, akit Higginsnek hívnak, és nem nagyon hasonlít a kettő egymáshoz. Szóval ő egy annyira lírai alkat volt, és egy olyan erős vágy volt benne arra, ugye az Emberbarát, a Molière mizantrópiák, az embergyűlölőnek az ellendarabja, hogy pontosan ugyanaz történik azzal az emberrel, aki mindenkivel megpróbál beszélgetni, mint azzal az Alcest nevűvel a Molière-nél, aki mindenkivel szembe megy. Ugyanaz történik, mindenki azt mondja neki, hogy veled nem lehet együtt élni, te egy kibírhatatlan muki vagy, és mindenki elhagyja a francba. És ez a Filip, aki tele van érzékenységgel, és vágyal arra, hogy sikerüljön neki a többiekkel beszélgetni, csak nem. Hát ő megpróbálja szavakat használni erre a célra, és mindig azzal kell szembesülnie, hogy ez nem megy. És ettől olyan, szerintem nekem olyan megható egy ember, és annyira jófajta mintákat sikerült az életből lopnom hozzá, mert az csodálatos dolog, amikor észreveszed egy közgazdász ismerősödön, hogy ennek van valami ugyanolyan fajta eszejárása, vagy valaki másra, nem is nevezem meg őket, de több mintája lett például az idő során. És ettől, vagy amit az Ildi mondott, bizonyos mondatok, vagy pillanatok, vagy érzelmek egyszerűen igazabbá válnak. És nem kell annyit vacakolni vele, mert magától értetődőben és természetesebben jön ki. Szóval nagyon-nagyon klassz volt, és nagyon életben is volt ez az előadás végig a 12 év alatt.
Jó, a hosszú szériáknál itt most abba hagyjuk egy szám erejéig.
Change mine. take my word. Grab the cab, come on, see the ways at Home Park and 73rd for Tig and Ass. Orchestra and balcony, what they want is what you see. Keep the best of you, do the rest of you, hit or class. I have never seen it fail, debutante or chorus girl or wife. Tits and ass, yes, tits and ass have changed my life.
Ahol hely van színházi belépő. Ez a műsor, aminek kapcsán a stúdióban ülünk Szervét Tiborral és Tóth Ildikóval. Összeszedtem egy-két pontot az életetekből, amikor majdnem találkoztatok, vagy éppen hogy csak elkerültétek egymást. Például mind a ketten játszottatok Mácsai Pál vizsga rendezésében, de nem ugyanabban, hanem különbözőben. Így igen, alakult. Aztán elkerültétek egymást az Érdemes Művész díj átvételekor, mert Ildikó 2009-ben kapta meg, Tibor pedig egy évvel később. Így jártatok ezzel is. Aztán viszont volt egy poszt 2005-ben, amikor mind a ketten igen, díjat nyertetek.
Tényleg.
Most így összenéznek, Tibor kicsit csodálkozik.
Láttalak színpadon díjat átvenni akkor.
Most mondom.
Igen, 2005-ben a poszton Tibor a IV. Henrik című Pirandello darab főszerepében nyerte el a legjobb férfi alakítás díját a szakmai zsűritől, Ildikó pedig a Szerelem című darab
igen,
női főszerepét játszotta, és azért díjazták. Most én itt így mondok ilyen hívószavakat, és kedvesen nézegetek csak, de nem, nem mondhatok rá semmit, hogy mi jut erről eszetekbe, de akkor mondok még egy dolgot. Mind a ketten játszottatok Csehov darabban szerepet kettőször. Tehát, hogy Tibor kétszer volt versenyén életében, egyszer még a főiskolán Ruszt József rendezésében, erre most az történt, hogy arcát a kezeibe temeti kicsit, de már is túllépett ezen, majd pedig a Radnóti Színház három nővér előadásában játszott versenyint. Ildikó pedig, ahogy már említette az Ivanov című darabban játszott kétszer, most a Katona József Színházban játsz, és korábban pedig a Zúj Színházban Székely Gábor igen, rendezésében. Jó, ezt is felvetettem, de tovább lépünk. Annyira tovább lépünk, hogy megnéztem, hogy viszonylag sokat forgattatok filmet mind a ketten. Tehát eléggé van filmes életrajzotok is. De hát filmben is elkerültétek egymást, tehát ott sem találkoztatok megdöbbentő módon.
Mármint, hogy...
Hát sőt, még a filmek műfaja is elkerüli szerintem egymást.
Azt
mert ugye valami
mondani?
Amerikák, amikben én játszottam, azok nagyon messze vannak a Jadwiga párnájától.
Hát oda hívtak engem próbafelvételre, csak aztán lefújták a próbafelvételt, és aztán soha többé nem hívtak föl. Tudod, a filmesek szoktak ilyet csinálni. Ez nem baj, ez így volt. De ott akkor lehet, hogy éppen találkozhatunk volna. De nem.
Én is voltam próbafelvételen a Jadwiga párnájához.
Igen?
Oho, igen. És aztán...
Melyik szerepre?
Na, az jutott eszembe a filmekről, hogy vajon ti ezt, amit... Tehát elég változatos, gazdag a színészi pályátok, film, színház, hogy ezt mind magatok intézitek, vagy esetleg van ügynök, vagy impresszerű, vagy és nincsen nem ügynök, ezt mind magatok tárgyaltok. Te, Tibor, magad tárgyalsz filmes szerepek, feladatok, gázsik, ilyesmi. Mosolyog.
Nézd oda, a tárgyalás szó az annyira...
Nem ide való.
Nagyon nehéz ezt alkalmazni, mert a tárgyalásnak van valami olyan értelme, hogy az emberek viszonylag egyenrangú pozícióban leülnek, és akkor azt mondják, hogy a másik azt mondja, bék, kijön valami harc. De ez nem így néz ki, mert egyrészt annyira ritkán ér engem az a szerencse, hogy filmekben játszak, hogy igazából nem is nagyon tudok nagyképűskedni ott az asztal túloldalán, hogy de én meg annyi gázsi alatt nem vagyok hajlandó. Kettő, annyira szűk a filmszakma költségvetése Magyarországon, ez általánosan mondható, hogy igazából a gyártások se tudnak nagyon epciáskodni, hogy akkor ma... megpróbálnak valakinek többet fizetni. Tehát nem igen tárgyalás ez, hanem ha szerencsés az eset, és valami jó könyv mentén egy jó csapat szerveződik, az emberek örül neki, azt kész, dolgozik benne.
Szereted magát ezt a munkát különben?
Én nagyon-nagyon szeretném is, Mert így azért ez nem, tehát én bőségesen el tudnám képzelni. Nem vagyok elég gyakorlott, na pont úgy vagyok vele, mint amit az Ildi az előbb elmondott a színházzal kapcsolatban. Mindig egy pánik van bennem, amikor netán valami filmmel találkozom, hogy sikerülni fog-e, hiszen ez egy teljesen másik, nem, egy picit másik játékmód. És abban nem vagyok biztos, hogy ezt én tudom. A színházban nagyjából eligazodom az elmúlt 15-20 év erőpróbái után, de a filmben nagyon kevéssé vagyok így biztos magamban. Tehát ez egy nehezebb helyzet számomra.
Ildikó, te rutinosabb filmszínésznő vagy, azt mondhatjuk, nem?
Hát nem, én nem
nem így ítélem,
mert valóban így van, mivel az ember nem forgat állandóan, meg tehát, hogy abban mindig egy kicsit bele kell rázódni. Tehát akkor nagyon-nagyon szerencsés, hogyha én gondolom, hogy erre azért figyelem is van, csak nyilván nem lehet mindig erre annyira figyelni, hogy ne nagyon rettenetesen nehéz jelenetekkel kezdődjön. Tehát, hogy el kell tennie 2-3 napnak, ami én is azt gondolom, hogy pici a játékmódnak a különbsége, tehát nem olyan nagy, amilyen nagyról szoktak beszélni, mert hogy a gyökerei, az eredete az ugyanabból a forrásból táplálkozik mind a két helyen, de mégis kell 1-2 nap, amíg az ember nem veri szét azt a keretet, amiben benne kell foglaltatnia. De én is nagyon szeretem, tehát a műfajt, pont ezt azt, hogy az ember nagyon-nagyon sokat készül, otthon is, meg tényleg, amikor ott vagy, akkor csapó, és én szeretem ezt az adrenalin szintet, hogy akkor mese nincs, csinálni kell.
Itt az amerikai az egy filmekben jó rengeteg idő van. Tehát egy filmet forgatnak.
Igen, mi keveset próbálunk filmben, rengeteg, pedig lehetne.
Rengeteg forgatási napjuk van, tehát nem kell olyan szörnyű mennyiségű anyagot készre fölvenni egy adott napon belül, mert tovább tudják finanszírozni azt, hogy van egy stáb, van egy csomó színész, van egy csomó lámpa, kamerák, mindenféle segítő emberek, akik ezt csinálják. Vagy például van egy csodálatos emlékem, vagy valamilyen információ, hogy a Mike Lee nevű angol rendező, az például rengeteget próbáltatja a színészeit. Pont annyit próbál, mint egy színdarabnál. Tehát egész más készültségi fokkal, vagy az alakkal való találkozás egy egész más mélységben van, amikor így kerül az ember a kamerák elé. Tehát például most felvettük az Apacsok című Radnóti Színházi előadást, mert a Török Feri rendezte az előadást, és valahogy pályáztak valami pénzt, és a Feri tévéjátékot is csinált belőle. Összehasonlíthatatlan különbség úgy oda menni, hogy már egyáltalán nem kell foglalkozni, igen, azzal, hogy tudsz, mit mond az ember, igen, és hogy az körülbelül milyen irányba, milyen emóciók és milyen akaratok kíséretében vagy szándékában mondja. Nem kell ezzel foglalkozni. Teljesen rájössz azzal foglalkozni, hogy akkor hol kell lenni annak is fénynek, hol a jeled, mikor kell leülni, még ellenben, mikor megkapsz egy forgatókönyvet. Ipek, hogy megtanultad, és utána azt mondják, hogy kezdődik az egész június közepén, akkor ez mind együtt szakad a nyakadba. Vagy legalábbis nekem ez mindig együtt szakad a nyakamba, és ettől vagyok a kicsit olyan hiszterikusabb.
De itt jegyzem meg, így közbevetőleg, hogy ezért az alakításért, amit most említettél, az Apacsok című filmben, ezért éppen nemrégiben vetted át a filmkritikusok díját.
Igen, és persze nem ezért hoztam föl.
Nem, tudom, de azért én ezt felhozom.
Föl, hanem mint élmény akartam, hogy 35 előadás után, hát egész más odogat odállni egy
kamerára. Most akkor visszaevesztünk kedvemre valóan megint a színházi témára ennek kapcsán. És azt még szóba hozom, nincs már sok időnk hátra, hogy nézegettem, akikkel dolgoztatok. Úgy gondolom, hogy Tibor számára Valló Péter egy alaprendező, akivel nagyon sokat dolgozott, Ildikó számára pedig Novák Eszter, akivel szintén nagyon sokat dolgozott. Ha akartok pár szót mondani róluk, azt is lehet, de most azon túllépnék, hogy annyi arra felé, hogy vajon van-e olyan rendező, akire nagyon vágynátok, és nem hozott össze veletek vele benneteket a sors.
Én például nem dolgoztam egy darab kaposvári vagy katonás rendezővel se, kivéve Gotár Pétert. Tehát ott azért, ugye Ildinek ott ez a hatalmas élmény, a Székely Gáborral, ő nekem talán egy fél percig volt találkozásunk vele, valami főiskolás vizsgában egy nagyon picikét én játszottam, és akkor ő ott ahhoz hozzászólt, de igazából nem dolgoztam vele, Zsámékival, Asárral, vagy tehát ez a világa, vagy ez a szegmense a színházi rendezők csapatának, ez az én számomra teljesen ismeretlen. De azért egy fél mondatot mondok, ha már említetted a Vallót, mert tényleg sokat dolgoztunk együtt, és ebből sok nagyon jó élmény volt. Volt olyan, nem volt olyan nagyon jó élmény, és nagyon érdekes dolog ez a mostani munka. A Pigmalion. Mert én nagyon régen éreztem ezt a fajta most nem jut jobb szó eszembe, fölbégázottságot, tehát amikor az ember annyira sok...
Jó, akkor definiáld, hogy...
Tehát nagyon erős impulzusokat kap, és nagyon nagy kedve van annak a gondolkodásmódnak a mentén menni, amit a rendező képvisel. Rettentő régen éreztem ezt, hogy én, hogyha szétszedtem volna, és nekiálltam volna igazából újra gondolni ezt az anyagot, a Show Pygmalion nyert, én ugyanide lyukadtam volna ki. És ugye ott van a Péternek ez a rettentő, komoly és komplex világlátás és elemzőkészsége meg mindene hozzá, hát ez nagyon élvezetessé teszi.
Tibor beleszőtte azt is, hogy most mit próbál, úgyhogy Ildikó, te is erről még a műsor befejezése előtt számolj be, légy szíves.
Muszáj szóljak a Vallóról, mert csak hogy én mindenképp azt gondolom így visszatekintve hosszú pályámra, hogy tehát én amikor a Radnótihoz kerültem, én akkor nagyon sokat dolgoztam a Péterrel. Tulajdonképpen minden évadban, tehát jó pár darabot fel tudnék sorolni. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindaz, amit a Tibor az előbb mondott a Péterről, ez nekem akkora, tehát ugye ezen az a pályán az ember örökké tanul, de nincs megállás. És az, hogy nekem volt szerencsém az udvariaskodást most így elkerülve és félretéve a Péterrel dolgozni ilyen sokat és találkozni a pályám elején, és nem csak nekem, hanem akik még akkor ott voltunk. Hát ez, hogy mondjam, szóval ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Mindegy, elmondtam, amit akartam igazából. De hogy ez nekem például meghatározó volt. Tehát ez nagyon fontos volt nekem a Péterrel való találkozás. Úgyhogy ha így kérdezted, hogy kivel, hát én például nekem nagyon szomorú vagyok, meg rossz, hogy úgy alakult aztán az élet, hogy én azóta viszont egyszer sem dolgoztam a Péterrel. És én például nagyon boldog lennék, hogyha úgy alakulna most valahogy, hogy...
De most egyébként hát, megint visszamész a Radnóti Színházba.
Igen, most egy kicsit igen, hogy eltelt 15-20 év, és már én sem vagyok úgy egy csomó dologban annyira a dolgok legelején, tehát egy kis puttonyom már nekem is van, és hogy most jó lenne így találkozni vele. És egyébként a Radnótin március 1-én a Rába Roland fogja rendezni a Lorkának a Jerma című darabját, és abban fogok én is egy picit játszani.
Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és beszélgethettem veletek. Szervét Tibort és Tóth Ildikót hallották. Stuber Andrea vagyok, viszont hallásra.